Tegnap este, amikor én is gondolkoztam, meg úgy fölidéztem a tegnapi napot, akkor ugye az volt velem, hogy azt szeretném elmondani nektek, mindenki, aki ebbe bármit is tett, amit itt Laci felolvasott, és lehet, hogy még ki is hagyott valamit, nem tudjuk, de hogy a jövőbe, tehát hosszú távra az, amit most valaki tett, az hihetetlen sokat jelent. De mi ezt nem látjuk, és talán jó is, hogy nem látjuk. Időnként látunk belőle valamit. Éppen emlékeztek rá talán a múlt héten, amikor itt volt a bemerítőmedence, mert milyen régnek tűnik, mert azóta mennyi minden történt, akkor Nóri felsorolt néhány embert, akinek köszön valamit, és talán emlékeztek rá, most nincs itt Hajni, úgyhogy mondhatom, megemlítette Hajninak a nevét, és tudjátok miért? Hogy ő volt az, aki, amikor ő először járogatott így a gyülekezetbe, szóba állt vele. Kicsit beszélgetett. Ezzel most nem azt akartam mondani, hogy mi nem álltunk vele szóba, hát nem tudunk mindenkivel, de hogy ő oda ment hozzá, és beszélgettek. Hajni azt nem is gondolta, hogy ez milyen hatalmas dolog, és hogy mennyit jelentett Nórinak akkor. Aztán én fölhívtam Hajnit, és mondtam ezt neki még külön is, hogy megerősítsem őt ebbe. De csak azért mondtam, hogy nem tudhatjuk, hogy amikor teszünk valamit, akkor az mit jelent. Akár még ennyire direkt módon is, hogy valakinek a megtérésében egy nagyon komoly és nagyon fontos pont. De itt most ezeknek a gyerekeknek az életében ez az egész alkalom, meg minden, ami történt, ez egy maradandó dolog azért, mert Isten munkálkodott a szívükbe, úgyhogy így tekintsetek mindarra, amit tettetek, és legyetek hálásak az Úrnak ezért, hogy ebbe részt vehetett a közösségünk. Nem tudom, hogy most a mai igehirdetés az, ahogy Sanyi itt mondta, hogy már nagyon várja, hogy ugye küldtem nektek egy e-mailt, hogy miről lesz szó, hogy vajon mennyire érdekel benneteket, mennyire izgalmas ez a téma, vagy úgy esetleg, hogy na erről mit lehet aztán prédikálni, nem egy könnyű téma, vagy pedig valóban ott van egy izgalmas szívünkben, hogy mit mond az Úr nekünk. Hát szeretném felolvasni azt az igét, ami alapján ma az Úr üzenetét szeretnénk átvenni. Józsué könyve, 7. rész. Nyissuk ki a Bibliát. Az egész 7. részt fogjuk most átvenni, de ebből most itt az igehirdetés alapjául csak a 6. verstől fogom olvasni néhány verset, ami talán az egésznek a lényegét fogja meg. Kérlek benneteket, hogy álljunk föl az Úr előtt, az ő igéje és az Úr iránti tiszteletből. Tehát Józsué könyve, 7. rész, 6. verstől olvasom. Józsué pedig megszaggatta ruháját, arccal a földre borult az Úr ládája előtt, és úgy maradt estig Izrael véneivel együtt. A fejükre port hintettek. Közben ezt mondta Józsué: Jaj, Uram, Uram, miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak? Bárcsak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túl maradunk. Ó, Uram, mit mondjak most, hogy Izrael már is meghátrált ellenségei előtt? Ha meghallják ezt a kánaániak és az ország többi lakói, akkor körül fognak bennünket, és még a nevünket is kiirtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedért? Urunk, hálát adunk a te igédért, megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság. És Uram, szeretnénk megérteni a mai napon is, hogy mit üzensz nekünk. Köszönjük a te igédet, hogy az annyira őszinte, hogy minden benne van, a jó is és a rossz is, és te mindenen keresztül tanítasz bennünket. Így most megnyitjuk a mi szívünket, és várjuk a te tanításodat. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. A tegnapi napon föltettem egy kérdést a fiataloknak, amikor volt egy rövid idő, amikor én is szolgálhattam. Nem mindenki van itt azok közül, akik tegnap itt voltak, úgyhogy ma is azért fölteszem, hogy, és megígérem, becsukom majd a szememet, amikor majd visszajeleztek. Ki az, aki nézte az Eurovíziós Dalfesztivált? Azért egy kicsit ki is nyitom. Ugye, Hát tegnap is elég sokan nézték egyébként. És hát ez csak nem mondom, hogy ez jó vagy rossz. Nyilván ez hozzátartozik az életünkhöz. Ezt mindenki el tudja dönteni maga, hogy mennyit kell ebből nézni, és hogy nem erről akarok ma szólni. Inkább azt szeretném megkérdezni, hogy meglepett benneteket ez az eredmény, ami született? Ki az, akit meglepett? Egyes, nem mindenkit lepett meg. Illetve felháborodtatok az eredményen? Ki az, aki felháborodott? Úgy őszintén, úgy elsőre. Lehet, hogy már lecsendesedtél, de aki felháborodott. Valaki esetleg kétségbe esett? Azt már nehezebb bevállalni, de azért talán ez is volt bennünk. Vagy lehet, hogy valaki egy ilyen melankólikus vagy flegmatikus közönnyel nyugtázta, hogy hát ez van. Viszont tegnap is feltettem két kérdést, amire úgy nem nagyon jelentkezett senki. Nem tudom miért, hogy esetleg volt azért valaki, aki jelentkezhetett volna, csak nem akart. Az egyik az, hogy imádkoztál-e ezzel a témával kapcsolatban? Ki az, aki imádkozott? Kettő kezet láttam. Vagy a másik, amit kérdezem, hogy gondolkoztál-e azon, hogy mit évő legyél? Hogy mi a te feladatod, hogy ez volt, imádkoztunk érte, aztán annyi, vagy van esetleg valami, ami engem ez ebben sarkal? Gondolkoztál? Itt meg egy valaki, vagy kettő, három, négy. Na. Azért is kérdezem ezt, mert azt gondolom, hogy mindaz, ami történt, az, most értsétek jól, jó, hogy történt. Ugyanis, ha nem történt volna, akkor is ugyanaz lett volna az európai szívekben, és egyáltalán az embereknek a gondolkozásában. Tehát attól, hogy ez megtörtént, nem attól lesz valami rossz, hanem ez inkább egy felkiáltójel, és tekintsünk úgy rá, hogy egy nagyon erős felkiáltójel egyszer csak fölbudjant valami az európai kultúrából, amit mindenki észrevett. És szerintem arra nagyon jó ez, hogy kicsit elgondolkozzunk, hogy na akkor mi is a mi szerepünk ebbe az egészbe, és mit évők legyünk. Hát az akkori idők, amikor az igét olvastam, meg a mostani idők nem sokban különböznek egyébként. Például Mózes 3. könyvében a 20. versnek a 13. verse így hangzik. Ha valaki férfival hál úgy, ahogyan asszonnyal szoktak hálni, mivel utálatosságot követtek el, mindketten halállal lakoljanak, vérük rajtuk. Ez is legalább olyan kemény az ige vers, mint ami ma az alapigénk. De most nem emiatt olvastam föl, hanem amiatt, hogy hát ez Krisztus előtt jóval volt már. És ezek szerint volt ilyen probléma akkor is, ami most van. Vagy pedig, amit tegnap is felolvastam a római levélből, ami meg ugye 2000 évvel ezelőtt történt, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban, férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelgésük méltó jutalmát önmagukban. Azt látjuk, hogy 2000 évvel ezelőtt is volt ilyen. És aztán, ha megnézzük a történelmet, és nem csak az Isten igéjét vizsgáljuk, akkor tudjuk, hogy ez, igen, ez mindig is így volt. És tegnap is mondtam azt, hogy a római birodalomnak például a bukását is többek között az okozta, hogy erkölcsileg és Istennek az alap törvényével, a legfontosabb törvényekkel nagyon mélyen elmentek. Amiről ma szó lesz, az részben ez is. Tehát van legalábbis valamilyen kapcsolata. Kérdés az, hogy ott akkor, amikor Józsué-nál történt az eset, mindjárt el fogjuk olvasni végig, aki ismeri a történetet, tudja, hogy voltak, akik meghaltak a bűneiknek a következményében, hogy a bűnnek ilyen súlyos következménye volt akkor, és egy kérdés, hogy ma is ilyen súlyos következménye van a bűnnek. Tehát, hogyha ha ilyen súlyos bűnöket követel a társadalom és benne emberek, akkor ma is ilyen súlyos következménye van a bűnnek, mit gondoltok? Mint akkor. Mert elsőre talán azt gondoljuk, hogy hát ugye ma azért nem történnek ilyenek, hogy valaki ennyire eltávolodik az Istentől való értékektől, és mondjuk azonnal lesújt a villám, és azonnal meghal. És talán ez arra vezet bennünket, és azt mutatja nekünk, hogy ma talán már nincsen olyan súlyos következménye a bűnnek. De tényleg így van ez? Mit gondoltok erről? Mit gondoltok arról, hogy a bűnnek, a társadalom bűnének ugyanolyan súlyos következménye van? Én azt gondolom, hogy igen, csak lehet, hogy más formában, más módon mutatkozik mindez meg. Ahhoz, hogy megértsük azt a történetet, amit ma felolvastunk, csak néhány dolgot szeretnék még mondani, hogy abban az időben, amikor játszódik a történet, akkor állam és egyház összetartozott. Tehát egy olyan időszak volt Izraelnek az életében, amikor tulajdonképpen az ő nemzetük, az állami berendezkedés és az egyház az ugyanaz volt. Ma ez nem így van. Ma teljesen külön van, még akkor is, hogyha időnként talán történnek összefonódások benne, de nem erről beszélek, a Krisztusnak, az igazi egyházának nincs összefonódása az állami berendezkedéssel. Tehát ebben a dologban egy más időket élünk. A másik, amit látnunk kell, hogy az ószövetségi időkben a fizikai világban, tehát Isten áldásának és büntetésének a fizikai világban való megnyilvánulása sokkal erőteljesebb volt. Tehát az áldás nagyon erősen jelezte például azt, hogyha valaki meggazdagodott. Az új szövetség időkben ez a súlypont megvan ugyan, de azért áttevődött lelki szintére sokkal inkább. Tehát ezt is tudnunk kell, amikor ezt a történetet vizsgáljuk, és amikor levonunk belőle következtetéseket. Viszont, amit szeretnék mondani, hogy az alapértékek, azok ugyanazok. Tehát Istennek az alapértékei nem változtak Józsué korától kezdve mostanig, hanem teljesen ugyanazok. És ezt a kis néhány gondolatot figyelembe véve, szeretném most végigolvasni nektek azt a történetet, ami hát Izrael életében egy elég fájó és nehéz pont volt. Még előtte annyit szeretnék mondani, hogy úgy gondolom, hogy ez a mai ige egy figyelmeztetés a számunkra. Nem feltétlenül abban az értelemben, hogy rossz úton járunk, és hogy most mi fog történni, hanem abban az értelemben, hogy egy úton van ez a gyülekezet. És ahogy Sanyi mondta, hogy 2004, 2014, 2024, és ezen az úton, amikor olvassuk Isten igét, akkor az Ószövetség meg az Új Szövetség is egyébként azért is íratott nekünk, hogy tanuljunk belőle. Laci a fülembe súgta, hogy 2004-ben egy elég nehéz időszak volt ennek a gyülekezetnek az életében. Akkor én nem voltam itt, nem tudom pontosan, hogy volt, de vannak nehéz időszakok egy közösségnek az életében, és lehetnek is nehéz időszakok, és nem feltétlenül kell, hogy egy közösség beleessen nehéz időszakokban, olyan mélységben, mint ahogy itt Izrael tette. Tehát tekintsünk ezt úgy a gyülekezetünk életében is, meg személyes életünkben is egy figyelmeztetésnek, amit tanulhatunk, mondhatnám úgy, hogy másnak a kárából, és nekünk nem feltétlenül kell megjárnunk ezt az utat. Nyissátok ki akkor a Bibliát a Józsué könyvénél, és olvassuk el a 7. részt végig, közben meg fogok állni. De Izrael fiai hibát követtek el a város kiirtásakor, mert a Júda törzséből való Ákán, Karmi fia, Zabdi unokája, Zerah dédunokája elvett a kiirtandó dolgokból, ezért föllángolt az Úr haragja Izrael fiai ellen. Tudjuk azt, hogy éppen Jerikó elfoglalása után vagyunk, és egy dicsőséges történetnek a végén járunk, és ekkor jön az, hogy de Izrael fiai hibát követtek el. Ebben a dicsőséges eseményben követték el a hibát, de nem tudom, észrevesztek-e itt valami furcsát, azt mondja, de Izrael fiai hibát követtek el. Most akkor ki követte el a hibát, szerintetek? Mert végülis csak egy valaki követte el a hibát, nem? Végülis csak Ákán követte el a hibát, amikor ugye elrakott magának, majd látni fogjuk pontosan a történetet, de itt nem ez van írva, az van írva, hogy de Izrael fiai hibát követtek el. Isten úgy látta ezt az egész helyzetet, hogy bár Ákán követte el ezt a bűnt, de nem mondta azt, hogy a többieknek semmi közük ehhez a dologhoz. És azt szeretném rögtön az elején mondani, hogy amikor egy társadalomban élünk, akár Európát tekintjük, és most tekintjük a Conchita Wurstot, vagy akár Magyarországot tekintjük, vagy akár a gyülekezetünket tekintjük, vagy akár a családunkat tekintjük, és valaki elkövetett egy bűnt, akkor azt nem lehet úgy tekinteni, hogy mindenki tökéletesen rendben van, Isten dicsőségének élünk, és egy valaki egy pillanatban hopp elkövetett egy bűnt, és akkor őt ki kell írtani. Ez nem így működik. Nem így működik, hanem úgy működik, hogy van közünk egymáshoz. És nem akarom nyilván mondani, hogy most a Conchita Wursthoz kinek milyen köze van, de mint társadalom az, amit megéltünk, van hozzá közünk. És hogyha a közösségünkben van valami baj, akkor van közünk, még akkor is, hogyha nem mi tettük. Majd a később látni fogjuk, hogy mi is ez a közünk ehhez a dologhoz. De ezt nagyon fontos rögtön itt az elején lefixálni magunkban, hogy nem arról van szó, hogy itt meg kell találnunk bármikor is az életünkben egy bűnbakot, és akkor azt ki kell írtani a színről, és akkor megoldódott a probléma. Nem erről van szó. Emlékszem, ez nagyon mélyen hatott bennem, lehet, hogy már meséltem nektek. Egyszer voltam egy abortusz ellenes felvonuláson. Nem a jó szántamból mentem el, hanem most nem mondom el, hogy ott kellett lennem, mint a városban az egyik vezető. És bementünk egy templomba, és ott volt egy igehirdetés, és az igehirdetés semmi másról nem szólt, csak arról, hogy mennyire elítélendő az, amikor egy nő abortuszt végeztet magán. És nem volt szó arról, hogy hát azért ennek másoknak is van ám ehhez közük, a társadalomnak, akik esetleg nem segítettek, meg sorolnám még, hogy miknek, és nagyon fájt nekem az, hogy nem rólunk volt szó, mert nem találhatunk bűnbakokat, hanem amikor ilyen történik, akkor mindig magunkban is kell nézni. Tehát így kezdődik ez a történet, de Izrael fiai hibát követtek el. Folytatom a második verstől. Józsué ugyanis néhány férfit küldött Jerikóból Ajba, amely Bét Áven mellett van, Bételtől keletre, és azt mondta nekik, menjetek és nézzetek körül azon a földön. A férfiak fölmentek, és kémkedtek Ajban. Amikor visszatértek Józsuéhoz, azt mondták neki, ne vonuljon föl az egész nép, csak 2 vagy 3 000 ember vonuljon föl, azok is megverik Ajt. Ne fárazd oda az egész népet, mert kevesen vannak azok. Fölvonultak tehát oda a népből, mint egy 3 000, de megfutamodtak Aj emberei elől. Megöltek közülük Aj emberei, mint egy 36 embert, üldözték őket a kaputól egészen Sebárimig, és megverték őket a lejtőn, ekkor valósággal megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz. Józsué ugyanazt a haditervet eszelte ki, és használta, ami eddig is tett, hogy kémeket küldött ki. Ezek a kémek talán ugyanazok, vagy hasonló kémek lehettek, mint akik még Jerikót kémlelték ki. És nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, hogy mit is mondtak, és milyen jó hírrel jöttek vissza ezek a kémek, amikor kikémlelték Jerikót. A következőt mondták. Bizony, kezünkbe adta az Úr azt az egész földet, már is reszkett tőlünk annak a földnek minden lakója. Ez volt azoknak a kémeknek a, úgymond, mondandója. Itt a mostani kémek, amit nem tudom, hogy ugyanazok voltak, vagy mások voltak, mit is mondtak? Azt mondta, ne fárazd oda az egész népet, mert kevesen vannak azok. Egy következő nagy tanulság, hogy mi is történt itt? Az történt, hogy amikor Jerikót elfoglalták, akkor kinek adták ők a dicsőséget? miből, tehát honnan, mit gondoltak, hogy miért sikerült nekik Jerikót elfoglalni? Hát azért, mert az Úr cselekedett. Hát látták, hogy ők semmit nem csináltak tulajdonképpen, mert körbe mentek 7-szer, és magától leomlott a fal, magától Istentől omlott le a fal, de ők nem csináltak semmit, tehát egészen biztos volt, amikor az a győzelem volt, hogy az Úrtól volt az a győzelem, és nem attól volt, hogy most ők ezren vonultak éppen ki, vagy 10 000-en, ennek égvilágon semmi köze nem volt a történethez. És hogyha egy picit most gondolunk a tegnapi győzelemre, amit ki is mondtunk, hogy győzelem volt, és így is volt, akkor szeretném kérdezni, hogy mitől függött ez a győzelem? Mitől függött ez a győzelem? Hát Istentől. Istentől függött, és egy dolog, amit mi hozzátehettünk, mindenki a maga részét, az engedelmességet. Ugye? Az, amit tettél. Ha ez egy picike volt, akkor kicsike, ha nagy, akkor nagy, teljesen mindegy ebben a dologban már, mint amit beletettél, de ha te engedelmes voltál, és azt tetted, amit az Úr kért, akkor te ebbe vettél részt. És ezek a kémek pedig megfeledkeztek erről a dologról. Megfeledkeztek erről a dologról, és már csak arra emlékeztek, amit ők csináltak. Mert ők akkor ott volt az egész nép, és gondolták, hogy na hát Jerikót elfoglaltuk, nem tudom, néhány ezer emberrel, ezek kevesebben vannak, tehát tulajdonképpen most elég akkor kicsit kevesebb ember. Hát, hogyha ez nem volt bűn, akkor ugye semmi. Tehát már itt rögtön látjuk, hogy azért itt nem csak Ákánról van szó, hanem hát vaskosan benne voltak ezek az emberek is, vakok voltak erre. És ezt szeretném mondani magunknak a jövőre, a személyes életünkben és a gyülekezetünk életében, hogy mindig úgy emlékezzünk rá, hogy ez az Úrnak a győzelme volt, és semmi másképp nem lehet győzelmet aratni, csak úgy, hogyha az Úrtól kérjük el a dolgokat. És lehet, hogy mondjuk egy év múlva lesz egy kis házi csoport tinik számára, és akkor nem mondhatjuk azt, hogy ja, hát itt most csak 5 tini lesz, tehát akkor most nem kell annyit foglalkozni itt a dolgokkal, mert úgy sokkal kisebb a feladat, tehát akkor nem kell annyit imádkozni, stb. Hanem ugyanazt kell tennünk. Tehát rögtön látjuk azt, hogy itt azért függetlenül Ákánnak a tevékenységétől ezek a kémek is hibát követtek el, mert megfeledkeztek arról, hogy nem arról van szó, hogy hány ezren mennek ki, hanem arról van szó, hogy az Isten mit akar. Aztán van itt még egy érdekes dolog, amikor ugye elmenekültek és vereséget szenvedtek, 36 ember fölöslegesen meghalt. Tehát 36 emberi élet fölöslegesen meghalt. Lehet, hogy az ószövetségi szempontból nem érezzük ennek a súlyát, mert úgyis annyian meghaltak. Na de azért gondoljunk csak bele, hogy 36 ember értelmetlenül meghalt. Azért a mai világban, amikor sokkal erőteljesebben érezzük ennek a súlyát, akkor látjuk, hogy micsoda bűn volt ez, akár a kémek részéről, akár Ákán részéről, hogy ennyi embernek a halálát okozta. És mi történt a néppel? Az 5. versben azt olvassuk, hogy megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz. Megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz. Úgy is mondhatnám, hogy tulajdonképpen az ő tartásuk, az Istenbe való bizalmuk, az egész életük egy pillanat alatt tönkrement. És ott álltak, hogy teljesen értelmetlen tovább menni, és nem is értették, hogy miről van szó. Teljes kétségbeesésben voltak. Ez is benne van ebben a történetben, hogyha bármi történik az életünkben, és nézzétek meg, hogy micsoda nyomorúság történt Izraelnek az életébe, de tudnunk kell, hogy Istennél van tovább. Istennél van tovább. Tehát bármilyen nehéz helyzetbe kerülsz az életedben, akkor nem kell, hogy ez történjen. Nem kell, hogy föladjad, nem kell az, hogy a rettegés és a félelem fogjon el téged. Hanem egyetlen egy dolgot tudunk tenni, az Istenhez menni. Ha lesz ilyen a személyes életedben, lesz ilyen a családi életedben, vagy a gyülekezet életében, mondjuk ami 2004-ben környékén lehetett a közösségünknek az életében, akkor tudni kell, hogy mindenhonnan van tovább. Itt a nép átélte azt, hogy mindennek vége. Józsué, a vezető, megszaggatta ruháját, arccal a földre borult az Úr ládája előtt, és úgy maradt estig Izrael véneivel együtt. Józsué egyetlen egy jó megoldást tette. semmi mást nem lehetett itt tenni, azt, hogy azonnal oda menni az Úrhoz, az Istenhez. És ez is nagyon mélyen benne van ebben a történetben, hogyha bármi történik veled, ha felelős vagy, mert itt Józsué volt a felelős mindenért, akkor menj oda az Istenhez, térdelj le előtte, borulj arcra, és kérdezd meg, hogy most hogyan tovább. És elmondhatod neki mélyen a te gondolataidat, ő úgy is tudja. Elmondhatod neki, mint ahogy Józsué is elmondta, közben ezt mondta Józsué, jaj, uram, uram, miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak. Józsué megriadt, ő is félt, megrettent, azt mondta, hogy nem érti, hogy mi történik itt. Ezt szabad tennünk, szabad nem értenünk, és nem baj, hogyha egyszer kimondod azt, hogy most tanástalan vagy, de az Úr előtt tegyed ezt. Miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak? Megint egy kérdés, hogy akkor nem érti, hogy most akkor mi történik? Mi van körülöttem? Hány ilyen kérdést tudnánk feltenni az Úrnak az életünkben, hogy miért vittél bele engem ebbe, ha most meg ez van? Biztosan mindannyiótoknak van ilyen az életében, akár most, vagy volt, vagy lesz. Azt mondja itt Józsué, hogy bárcsak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túl maradunk. Ez már talán több, mint egy kérdés. Ez egy olyan mondat, amit Jób is kimondott, amikor nyomorúságban volt, hogy jobb lett volna talán meg se születni. És igen, ez is előfordulhat az életedben. És jó tudni Isten igéjébe, hogy még Józsué is, aki a legnagyobb vezérek egyike volt, ő is kimondott egyszer egy ilyet. Ő is azt mondta, hogy hát bárcsak inkább át se jöttünk volna a Jordánon. Pedig egészen biztos volt, hogy át kellett neki jönni, hát találkozott Isten angyalával, és minden ment meg, olyan csodákat élt át, gondoljátok át, hogy átélték azt a csodát, hogy leomlott az az egész város, anélkül, hogy bármit tettek volna. És mégis azt mondja Józsué egy ilyen esemény után, hogy bárcsak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túl maradunk. Szerintetek Józsué milyen személyiségtípus? Én szerintem is. Valószínű, egy szangvinikus ember. Flegmatikusnak vagy melankolikusnak nem mondható, talán kolerikusnak se. Ő egy szangvinikus vezető, és tudni kell, hogy Isten szereti őt. Úgyhogy talán itt is mondhatom minden szangvinikusnak, hogyha vagytok ilyenek, hogy ha átéltek ilyen hullámokat, akkor attól még Isten szeret benneteket. Csak menjetek oda az Úrhoz. Tovább folytatja, még egy kérdés. Ó, Uram, mit mondjak most, hogy Izrael már is meghátrált ellenségei előtt? Mit mondjak? És itt vannak ezek a kérdések, amit most akár a dalfesztivál kapcsán is oda, hogy mit mondjunk, Uram, mit mondjunk a gyermekeinknek, mit mondjunk a gyülekezetbe, mit mondjunk a munkahelyünkön azoknak az embereknek, akik megkérdezik, hogy na mit gondolsz erről? Ezeket meg kell kérdezni, ezeket a kérdéseket, mert mondanunk kell valamit, és gondolkoznunk kell ezen. Ha meghallják ezt a kánaániak, és az ország többi lakói, akkor körül fognak bennünket, és még a nevünket is kiirtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedért? Józsué fölteszi a legfontosabb és a legnagyobb kérdéseket Istennek, és várja a választ. És aztán úgy folytatódik, hogy az Úr azt felelte Józsuénak, kelj föl, miért estél arcra? Vétkezett Izrael, áthágták szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiirtandó dolgokból, loptak is, és titokban a holmiuk közé tették. Megint mit olvasunk? Többes szám meg. Itt aztán teljesen egyértelmű, hogy Izrael vétkezett. Tehát nem arról van szó, nem lehet bűnbankokat találni. Nem arról van szó, hogy egy valaki elrontott mindent. És akkor hát mi a kesergünk, hogy ezt az embert meg miért küldted ide, Uram, hát jobb lett volna, meg se születik. Nem erről van szó Isten igéjében, hanem azt mondja Isten, hogy vétkezett Izrael. Ez azért nem tudtak megállni Izrael fiai ellenségeikkel szemben, és azért hátráltak meg ellenségeik előtt, mert utolérte őket az átok. Utolérte őket az átok. Tudjuk azt, hogy az Ószövetségben benne van az az üzenet, hogy amikor bűnt követünk el, akkor azt mondja, hogy harmad és negyed íziglen hatása van ennek a dolognak. Persze azt is tudjuk, hogy amikor meg Isten kegyelmébe járunk, akkor hanyad íziglem van? 1000 íziglem. Hogy az micsoda nagy, gondolj csak bele, hogyha te valami jót teszel, valami olyat teszel, aminek értéke van, annak 1000 íziglem hatása van. És mégis ebből látszik, hogy mennyire tele van a bűnnel a föld hálózva, hogy a harmad és negyed íziglemnek a következményei mégiscsak versenyben vannak azzal az áldással, amit élhetnek az engedelmes, Istennek engedelmes emberek. Itt is ez történt, hogy utolérte őket az átok, és ezért nem sikerült valami. Ez nem azt jelenti, hogy ha nem sikerül valami, akkor biztos, hogy valami bűn van a háttérben, mert tudjuk azt, hogy Isten időnként nagyon különleges utakon vezet, és nem feltétlenül jelenti azt, hogyha nem sikerül valami, erre kell gondolnunk, de el kell gondolkoznunk rajta. Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiirtani valót. Kelj föl, szenteld meg a népet, és ezt mond, szenteljétek meg magatokat holnapra, mert azt mondta az Úr Izrael Istene, kiirtani való van nálad, Izrael. Nem tudtok megállni ellenségeitek előtt, amíg el nem távolítjátok magatok közül a kiirtani valót. Jöjjetek ide reggel törzsenként, ugye 12 törzs, abból a törzsből, amelyet sorsolás útján megjelöl az Úr, jöjjenek ide a nemzetségek, tehát a törzsön belül voltak nemzetségek. Abból a nemzetségből, amelyet megjelöl az Úr, járuljanak ide a családok, és abból a családból, amelyet megjelöl az Úr, jöjjenek ide a férfiak. Akit azután kiirtandónak jelöl ki, azt meg kell égetni mindenével együtt, mert áthágta az Úr szövetségét, és gyalázatos dolgot követett el Izraelben. Józsué korán reggel fölkelt, felsorakoztatta Izrael törzseit, és sorsvetés Júda törzsét jelölte meg. Szerintetek Ákán tudta, hogy ő bűnt követett el? Ugye még nem tudjuk pontosan, hogy mit majd el fogja mondani, mit tett, de elvett azokból a dolgokból, amiről Isten azt mondta, hogy nem szabad elvenni. Tudta. Szerintetek mit érzett Ákán, amikor kiálltak, ugye 12 törzs, és ott volt, hogy na akkor sorsvetéssel meghatározunk, hogy melyik törzsben történt a baj. Talán amikor még a sorsot nem vetették, akkor gondolta, hogy hát ezt megvárom, hogy ha nem Júda lesz, akkor megúsztam. Nem tudom, veletek történt-e már ilyen, hogy megúsztatok valamit, amikor bűnt követtetek el, és aztán valahogy nem derült ki, és utána nem is lett belőle különösebb nagy baj. Például csak egy ilyen, hogy átmentem egy piros lámpán, és nem ütöttem el senkit. Tehát Ákánban szerintem ott volt ez a gondolat, hogy azt mondja, hogy na, ha nem Júda, akkor megúsztam, és akkor mi talán megfogalmazta magában, akkor soha többet. De Júdára esett. Ő benne volt. Mit gondolt Ákán szerintetek? Mi járhatott Ákánnak a fejében? Hogy? Szorul a hurok, aztán még. Szerintem az is megfordult benne, hogy esetleg szól, hogy ő volt az. Előjön. Nem? Vagy ez nem jöhetett? Nem lehetett ez? Szerintem ez is. De aztán persze rögtön jött egy másik, hogy váljuk meg még mondjuk a nemzetségeket, mert lehet, hogy mégsem én vagyok. És így ment tovább Ákán, volt neki idő arra, azt gondolom, hogy szóljon. Azután felsorakoztatta Júda nemzetségeit, és sorsvetéssel Zerah nemzetségét jelölte meg. Megint szorult egy kicsit a hurok. Megint lett volna lehetőség azt mondani Ákánnak, nem? Hogy én voltam az. Hogy ne csináljatok tovább, mert én voltam az. És talán megint ott volt benne, hogy megteszem. De aztán esetleg azt mondta, hogy hát ha mégsem. De csak azért mondom nektek, mert sokszor mi is így vagyunk ám a bűnnel, hogy valamit érzünk, hogy ezt meg kéne csinálni, és talán ne is jön is bennünk, hogy na, ezt az Úrnak meg kéne valami, ezt valahogy rendezni kéne, de talán azt mondjuk, hogy talán nem lesz mégsem olyan nagy baj, ugye jön egy másik hang, és azt mondjuk, hogy na, még várjunk egy kicsit. Hát, ha megúszunk. Azután felsorakoztatta az Zerah nemzetségéből a férfiakat, és sorsvetés Zabdit jelölte meg. Amikor az ő családjának a férfiait sorakoztatta fel, a sorsvetés a Júda törzséből való Ákánt, Karmi fiát, Zabdi unokáját, Zeruhéd unokáját jelölte meg. Ekkor azt mondta Józsué Ákánnak, fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének, tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előttem. Ákán így válaszolt Józsuénak. Bizony, vétkeztem az Úr, Izrael Istene ellen, mert ezt meg ezt tettem. Megláttam a zsákmány között egy szép sinári köntöst, 200 sekel ezüstöt, és egy 50 sekel súlyú aranydudat. Megkívántam, és elvettem őket. Ott vannak a sátramban, elásva a földbe, az ezüst is alattuk van. Ekkor Józsué követeket küldött, ezek elfutottak a sátorba, és csak ugyan el volt ásva mindez a sátrában, és az ezüst is alatta volt. Kihozták a sátrából, odavitték Józsuéhoz és Izrael fiaihoz, és oda tették az Úr színe elé. Józsué pedig fogta Ákánt, Zerah fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait és leányait, ökreit, szamarait és juhait, sátrát és mindenét. Vele volt egész Izrael, és elvitték őket az Ákor völgyébe. Ekkor azt mondta Józsué, szerencsétlenséget hoztál ránk, fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most rád. És megkövezte őket egész Izrael. Majd elégették őket, így kövezték meg őket. Azután nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig megvan. Ekkor megszűnt az Úr izzó haragja, ezért nevezik azt a helyet Ákor völgyének, mint a mai napig. Mi volt Ákánnak a bűne? Mi volt Ákánnak a bűne? A 6. rész 17. versében ezt olvassuk, amikor Jerikót elfoglalták. Ezt mondja az Úr. Átok terhe alatt ki kell írtani a várost, az Úré az mindenestől. Csak a parázna Ráháb maradjon életben, mindazokkal együtt, akik a házában vannak, mert elrejtette a követeket, akiket kiküldtünk. Hozzá ne nyúljatok a kiirtandókhoz, különben rátok száll az átok, el ne vegyetek semmit a kiirtandókból, mert felidézitek az átkot Izrael táborára, és szerencsétlenségbe döntitek. Ákánnak a bűne egy tudatos engedetlenség volt. Nem is úgy általában, hanem egy konkrét dolog. Tudta, hogy ezt nem szabad. Meg volt a következménye is jelölve ennek a dolognak. Ráadásul azt mondja itt Isten igéje, hogy az Úré minden. Tehát miből vett el Ákán? Az Úréból. Tehát tulajdonképpen, ami az Úrnak volt szentelve, abból vett elő. Egy kicsit később, hogyha odalapozunk Józsué 22. részéhez, ott fölidézi Józsué mindezt, és ezt mondja, tehát 22.20. Amikor Ákán, Zerah fia hűtlenül bánt a kiirtásra rendelt dolgokkal, Izrael egész közösségére haragudott meg az Úr, és nem csak az az egy ember pusztult el a bűn miatt. Ekkor megszólaltak Rúben fiai, Gád fiai, a Manassé törzs felé, és így szóltak Izrael nemzetség főihez. Tudja az Úr az erős Isten, az Úr az erős Isten, és tudja meg Izrael is, hogy lázadás, vagy az Úr elleni hűtlenség ehhez. Itt egy másik dologról van szó, csak azt szeretném mondani, hogy ezt itt Józsué úgy értékelte, hogy tulajdonképpen az Úr elleni lázadást követte el Ákán. Az Úréból vett el, és egy olyan bűnt követett el, aminek nagyon súlyos következménye volt az egész népnek az életére. Amikor ezeket a részeket nézzük, akkor eszünkbe juthat például Anániás és Safirának az esete is. Amikor szintén ott ugye a Szentléleknek hazudtak ezek az emberek, amikor behozták a gyülekezetbe a vagyonukat, és azt mondták, hogy ez minden. A Szentléleknek hazudtak, és ott is egy nagyon súlyos, azonnali ítélet következett. Mégis azt látjuk, vagy talán nem értjük, hogy miért csak őnekik kellett meghalni, vagy miért kellett nekik így meghalni. Vagy ott van például, amikor Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek elleni bűn, a Szentlélek elleni káromlás az nem bocsáttatik meg. Ott van az, amikor, ez közvetlenül azelőtt van, amikor a farizeusok Jézusban az ördög munkáját vélik felfedezni. És erre mondja, hogy itt valamit áthágtatok, valami túlment, és ez már olyan messze ment, hogy ezt már nem fogja megbocsájtani az Isten. Azt látjuk, hogy vannak olyan helyzetek és olyan viszonyulások az Istennel kapcsolatban, aminek nagyon súlyos következményei lesznek. Hogy ott van például Saul, aki annyit tett csupán, hogy nem várta meg az áldozattal Sámuelt, és meg kellett halnia végül, és elvesztette a királyságát. És ott van Dávid, akiről meg tudjuk, hogy ennél sokkal csúnyabb dolgokat követett el, és mégis megbocsájtott neki az Isten. Úgy látjuk, és ezt nem tudjuk mi osztályozni. Nem lehet mondani, hogy mondjuk amikor mondjuk ellop valaki mondjuk az imaházból valamit, akkor az már ez, mert az Úréból vett el. Nem mondhatunk, nem csináltunk ilyen törvénykönyveket, hogy mi az, ami ez, és mi az, ami az. De tudnunk kell, hogy vannak olyan helyzetek, amikor olyan súlyos szintre süllyedünk, hogy annak már ilyen következményei lesznek. Azzal együtt Izrael egész népe volt bűnös, mégis Ákánnak és az ő családjának kellett meghalni. Szeretnék egy másik kérdést föltenni, hogy és a többiek, szerintetek Izrael népe bűntelen volt? Volt ott egy bűntelen ember, szerintetek abban az egész közösségben? Nem volt, igaz? Biztos, hogy nem. Hát a 10 parancsolatot már megkapták, egész biztos, hogy mindegyik vétett valamit, akár gondolatban. Tehát nem arról van szó, és ez nagyon fontos tudnunk itt, hogy van az Izraelnek a tiszta, teljesen tökéletes bűntelen népe, és itt van benne Ákán, mint egy ilyen ronda bibircsók, amit ki kell írtani. Nem erről volt szó. De mégis azt látjuk, hogy Ákánnak a bűne az valami mégis más volt. Az Isten elleni lázadás, az Istentől való, az Istennek szentelt dolgokból való elvétele miatt mégis valami más volt. Szerintetek így van ez most is? Így van ez most is a mai időszakban is, hogy juthatunk ilyen mélységbe, és történhetnek ilyen dolgok az életünkben. Ugye, ha azt látjuk, hogy az új szövetség időben, a kegyelem idejében, igen, az van, hogy az Istennek a kegyelme még tovább kitart, és még tovább vár. De ez nem azt jelenti, hogy nincsenek ilyen súlyos következmények. Mi volt a különbség Dávid és Saul között, az ő bűne között? Vagy mi volt a különbség Ákán és mondjuk egy másik, mondjuk a kémeknek a bűne között? Kísértések mindig lehetnek az életünkben. A kísértésben lehet, hogy meg tudunk állni, és az a legtökéletesebb út. És erre bátorítalak benned téged. Ha most van kísértés az életedben, akkor válaszd azt, hogy megállsz benne, és az Istennek az igét választod. Viszont azt is tudnunk kell, hogy időnként elbukunk. És ezt mindannyian átéltük már az életünkben. Kisebb és nagyobb dolgokban elbuktunk. De tudjuk, hogy elbuktunk, és küzdünk. És ez egy nagyon fontos kérdés, hogy te most amiben benne vagy az életedben, te most küzdesz azzal? Mert nem az a kérdés, hogy egyszer elbuktál-e benne. Nem az a kérdés, hogy bebizonyítsd Istennek, hogy te tökéletes vagy, hanem hogy mi van a te szívedben. Mert Dávidnak a szívében az volt, hogy ő ragaszkodott az Istenéhez, és amint jött az a pont, hogy a próféta mondta, hogy te vagy az, akkor utána már nem magyarázkodott. Ismerjük az 51-es Zsoltárt, hogyha valaki szeretné azt elolvashatja, az 51-es Zsoltárban van benne az, hogy Dávidnak a lelkében mi volt. És nézzük csak, hogy Ákán, amikor bűnt vallott, mit is mondott el? Azt mondja, hogy megláttam a zsákmány között egy szép sinári köntöst, 200 seker ezüstöt és egy 50 seker súlyú aranyrudat. Megkívántam, és elvettem őket. Ott vannak a sátramba elásva a földben, az ezüst is alattuk van. Ennyit mondott. Azt igaz kimondta, hogy vétkeztem az Izrael Isten ellen, de nem látunk benne megbánást ebbe. Csak megmagyarázza, hogy miért tette. Úgy is mondhatnám, hogy a kísértésben tehát lehet megállni, lehet elbukni és küzdeni, és lehet berendezkedni. Azt mondani, hogy hát igen, tudom, hogy ez rossz, de nem érdekel ez a dolog. És szépen berendezem az életemet, kvázi, mint ahogy Ákán megcsinálta, elásom azt, amit szereztem, és a feledés homályába lesz. Nincs benne a Szikrányi elhatározása az, hogy te szeretnél tisztán élni. Szeretném azt mondani, hogy talán, és ezt nem tudjuk pontosan megmondani, de talán Ákánnak az volt az igazi bűne, és az volt az igazi oka annak, hogy mindennek ki kellett írtatni, hogy ő benne már eldőlt a szívébe, hogy ő ezt az utat választja. És így nem maradhatott Izrael népében. De ez egy titok, és nem szabad törvényeket felállítani. De egy nagy felkiáltójel bennünk, hogy mindig maximálisan igyekezzünk ragaszkodni az Úr törvényéhez, és követni őt, mert mindig van helyreállási lehetőség. És hogyha figyeltétek, akkor ebben a sorsvetési időszakban Ákánnak lett volna lehetősége azt mondani, hogy én vagyok, bocsássatok meg, vétkeztem, nem tudjuk, mi történt volna. De Dávidnak megbocsájtott az Isten, pedig nagyon durva dolgokat követett el. Hogy mindig ott van a lehetőség arra, hogy letérdelj az Úr előtt, és helyreállítsd az életedet. Mit is tanulhatunk tehát ebből a történetből? Az egyik, azt mondanám, hogy két vetülete van, az egyik a személyes, a másik a közösségi. A személyes tanulság számunkra egyik az, hogy a bűnhöz való hozzáállásunkban ad egy nagyon erős tanácsot és bátorítást, hogy vegyük nagyon komolyan, hogyha bűnt követtünk el. Vegyük nagyon komolyan azt, hogy akkor azonnal Istenhez menjünk, és rendezzük ezeket a dolgokat. A másik, hogyha bűnt követünk el, az nem csak a mi részünk, hiszen másokat is magunkkal rántunk. Mint ahogy itt Ákán az ő családját magával rántotta, illetve 36 ember halálát okozta, illetve az egész népnek a vesztét okozta majdnem, így én is, hogyha elkövetek egy bűnt, azzal másokat is veszélybe sodrok. Nem tudok egyedül maradni ebben a dologban, hiszen egy közösséghez tartozom, valamilyen közösséghez tartozom. A Szabadság Krisztusban tanfolyamban most pont egy olyan résznél tartunk, mind a szombathelyek, mind a kőszegiek, ahol arról volt szó, hogy szabadnak lenni, és éretnek lenni nem ugyanazt jelenti. Emlékeztek rá, akik jártok erre? És azt jelenti, hogy szabadnak lenni, azt viszonylag gyorsan elérhetjük, amikor az Úr megszabadít bennünket, áthelyez bennünket az ő országába, és ott vagyunk, vagy amikor megvallunk valamit, és megszabadulunk tőle. De viszont érett kereszténynek lenni, tehát megmaradni a szabadságban, és növekedni, az már egy sokkal küzdelmesebb dolog. És erről is szól ez a történet, hogy Izrael népe hogyan tud érett maradni, hogyan tud megmaradni abban a szabadságban, amiben ők voltak. Emlékeztek rá, hogy mi az a három dolog, amit a Szabadság Krisztus tanfolyamban tanultunk arról, hogy hogyan tud egy keresztény élet maradni, vagy éretté válni. Az első, ha valaki emlékszik, vállalja a felelősséget, ami az övé. Hát nem erről szól ez a történet. Hogy Ákánnak kellett volna vállalni a felelősséget. Már ott, amikor nyúlni akart volna azért a dologért, ami az Úré volt, vállalja a felelősséget, hogy tudja, hogy ő felelős önmagáért és másokért. Vagy amikor ott volt a lehetőség arra, hogy szóljon Józsuénak, hogy én voltam. Vállalni a felelősséget. És ez legyen egy számunkra egy nagy felkiáltója, hogy vállalnunk kell a felelősséget, mert akkor tudunk állva maradni az Isten mellett. A második dolog az a gondolkodásunknak a megújítása Isten igéje által. A gondolkodásunknak a megújítása. Ott Józsué időszakában legfőképpen Istennek a törvénye, a 10 parancsolat volt az, ami meg az ahhoz tartozó egyéb parancsolatok, ami jelentette számukra az Istennek az igazságát, és ha Ákán a szívében forgatta volna ezt, és azt mondta volna, hogy igen, én e szerint akarok élni, akkor talán megmentette volna őt mindez a dolog, és élet maradt volna. És a harmadik, meg a hosszú távra tervezés, és itt megint eszembe jut Sanyinak is a mondanója, hogy hát mire tervezzük például a mi gyülekezetünknek az életét? Arra, hogy egy évig most jó legyen, vagy pedig hosszú távra nézünk. És az, amit most teszünk, az milyen hatással lesz későbbre. És amit most készülök megtenni, milyen hatással lesz az én életemre. Én sokkal könnyebben mondjuk megeszek egy viszonylag káros élelmiszert, ami nagyon finom. Például hagynám mondjuk a fagyit, amit tegnap faltunk, és én is ettem belőle. Mert tudom, hogy hát még ettől nem leszek egészségesebb, sőt, még egy kicsit talán rosszat is fog tenni. De hát azért finom, valljuk meg őszintén, és végül is a nagy kár nem lesz belőle. De hogyha mondjuk abba a fagyiba, hogy belekevertek volna egy kis rádióaktív anyagot, és azt én tudom, hát biztos, hogy nem ettem volna, sőt, meg is gyanúsítottak engem, mert én ott a hátsó teremben készültem, mert ott készültem a mai igehirdetésre tegnap, a napközben, és ott volt az a sok muffin, amit ugye Nóri készített azért, hogy engem kísértsem, amikor ott ülök, és hogy megegyem, de meg tudtam állni, mert tudtam, hogy ez most nem az az idő, mert nagyon nagy kár lenne az életemre, ha én most ott fölfaltam volna az összesen, mi lett volna abból? De visszatérve komolyra, tehát ha én tudom, hogy abban egy olyan anyag van, ami most nem fog kárt okozni, de lehet, hogy 20 év múlva mondjuk olyan betegséget fog kapni, hogy gyorsan meg fog benne halni, akkor biztos, hogy nem eszek abból. Tehát miről szól ez a történet nekünk? Arról szól, hogy ne higgyük el. Azért, mert a kegyelem korszaka van, ne higgyük el, hogy a bűn, hogyha elkövetjük, az úgymond következmény nélkül benne marad majd az életünkben, hanem annak lesz következménye. Személyesen tehát ezeket tanulhatjuk ebből a történetből, de mit tanulhatunk közösségi szempontból? Először is a legfontosabb az, hogyha valaki vétkezett, akkor nem mondhatja a közösség, hogy ő a bűnös, és mi pedig a tiszták vagyunk, hanem Isten úgy tekint ránk, hogy ez a közös bajunk. És így tekint a mi gyülekezetünkre is, hogyha valaki elkövetett valamilyen bűnt, vagy rossz irányban az élete, akkor van ebben nekünk is felelősségünk. Még akkor is, hogyha elsőre azt mondjuk, hogy mi ezt nem látjuk. A másik, amit tanulhatunk, hogy a győzelem után nagyon óvatosan kell lépkednünk. Nem szabad hátradőlünk, és nem szabad elfelejtenünk azt, hogy Istennek a dicsősége volt. És Izrael történelme egyébként erre nagyon sokat tanít, hogy nagy győzelmek után nagyon sebezhető és sérülékeny az ember. És erre oda kell figyelnünk az életünkben, hogy akkor nem azt jelenti, mert akkor még, amikor győzünk, tudjuk, hogy az Isten dicsőségében volt, mondjuk sikerült egy vizsga, vagy éppen leérettségiztem, vagy bármi történet, és azt mondom, hogy na, annyit imádkoztam érte, és tudom, hogy egyébként simán meg kellett volna buknom, de az Úr megkegyelmezett, stb. És egy év múlva meg már úgy megyek és kelek, hogy én mekkorát tanultam. Hogy nem így, vigyázni kell ezzel. Azt mondja Istennek az igéje, hogy a győzelmek után különösen oda kell mennünk az Úrhoz. Aztán azt is mondja egy közösségnek, hogy úgy tudunk előre haladni, és itt most ugye arról van szó, hogy Józsué vezetésével Izrael népe foglalja el a nekik szánt területet. Úgy tudunk előre haladni, hogyha tisztaságra törekszünk. És ez egy nagyon fontos üzenet a családunkban, a gyülekezetünknek, hogyha akarunk előre haladni, akkor személyesen tisztaságra kell törekednünk az életünkben. És ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha minden héten, amikor itt vagyunk, akkor úgy jövünk, hogy a kegyelem trónusához járunk. Tehát nem azért jövünk az Isten tiszteletre, hogy csak úgy itt vagyunk, és jó nekünk, ahogy talán éppen eszembe jutott a tegnapi bizonyságtétele Hannának, amikor még ugye nem az Úrral járt, hogy itt jól érezte magát, hanem azért jövünk ide, hogy a Krisztussal találkozzunk, és megtisztuljunk, mert szükségünk van rá. Nem azért jövünk ide, mert bűntelenek vagyunk, hanem pont azért, mert bűnösök vagyunk. Aztán azt is tanulhatjuk, hogy a bukásból a megújulás által mindig van tovább. Bármilyen bukásban van a gyülekezet, vagy a személy, vagy egy család, ha megújítod az életedet, akkor helyreáll a dolog. Ha kitisztítod az életedet, akkor helyreáll a dolog, és Isten nem utasít el. És talán, amit a legmélyebben szeretnék, mint közösség számára elmondani, és amit megértettem, hogy pontosan azért, mert felelősségünk van egymás iránt, ezért mondja Isten azt, hogy ha valaki bűnkövetett el, akkor nem csak ő rá gondol, hanem az egészre. Hogyan tudjuk gyakorolni ezt a felelősségünket? Például úgy, hogy mindig jövünk be a gyülekezetbe, és figyeljük az embereket, hogy ki milyen bűnkövetett éppen el, és amikor regcsípjük, akkor rámutatunk, hogy na te figyelj, bűnkövettél, hát nem gondolsz a gyülekezetre? Hát mi lesz velünk? Hát így biztos nem. Vannak ilyen gyülekezetek egyébként, ez az a gyülekezet, ahol mindenki fél, mindenki retteg, mindenki csöndben ül, és csak próbálja úgy túlélni az Isten tiszteletet, hogy nehogy valami rossz dolgot csináljon. Pont nem erről volt szó tegnap se, amit hallottuk, hanem szabadon itt lehetünk az Isten színe előtt. Én azt gondolom, hogy ezt úgy tudjuk tenni, hogyha valódi kapcsolatok vannak közöttünk, és senki nem marad egyedül. És ez nem úgy működik, hogy állandóan figyelmeztetjük egymást, hogy ezt ne tedd, azt ne tedd, hanem szeretjük egymást, és kapcsolatban vagyunk, és akkor megvan az a lehetősége az Ákánnak is, hogy amikor már, mert az Ákánnak biztos nem ott hirtelen ott ment tönkre az élete, hanem ő neki már valami volt, valami rossz a szívébe. Lehet, hogy egyedül maradt. Nem tudjuk. De hogy mindig legyünk közel, hogyha te magadba gondolkozol, akkor mindig figyelj arra, hogy soha ne maradj egyedül. Mindig próbálj meg barátkozni. És nem lehet mondani azt az Istennek, hogy hát én bejöttem a gyülekezetbe, senki nem szólított meg, végül is a gyülekezet a hibás. Te is tudsz kezdeményezni, barátkozzál, hívd meg a barátaidat. Viszont a másik oldalról meg, mi meg így vagyunk, hogy senkit ne hagyjunk egyedül. Mert ha egyedül marad valaki, akkor nagyon sebezhető lesz. És utána már nagyon nehéz. Utána már jönnek azok a dolgok, amit mond ugye a Biblia, hogyha valakinél valami bajt veszel észre, akkor szólj, de az már tulajdonképpen a betegségbe való segítés, és nem a megelőzés. Tehát a közösség számára azt jelenti ez a történet, hogy nem tekinthetünk senkit úgy, hogy ő magáért felel csak, hanem mindannyian felelősség vagyunk egymásért. Összefoglalva, a világ nem változott. 4000 év, 2000 év, vagy most ugyanolyan nyomorúságok vannak és nehézségek, és ebben kell nekünk haladnunk és élnünk. A bűn, a személyes és közösség is, és senki sem mondhatja magát tökéletesen tisztának, nem akkor fogunk tudni Istennel haladni, hogyha eljutunk a tökéletesség állapotára, viszont törekednünk kell folyamatosan a tisztaságra. Ez a lényeg, hogy soha ne add föl, soha ne rendezkedjél be a bűnbe. A megoldás tehát nem a tökéletes gyülekezet. Nem az a gyülekezet, amiről mindenki bűntelen. A megoldás az, amikor tisztaságra törekszünk, és mindig tisztulni jövünk Krisztushoz. A Krisztushoz rendszeresen járó gyülekezet. A megoldás az, hogy fölvállaljuk a felelősséget, hogy megújítjuk a gondolkodásunkat, és hosszú távra tervezünk. Hívlak most benneteket arra, hogy imádkozzunk. Egyrészt imádkozzunk úgy, hogy hálát adunk azért, hogy még élünk. Mert gondoljunk egy picit el, amikor majd el fogunk csöndesedni, hogy hányszor voltunk úgy, hogy bizony bűnt követtünk el, és nem volt következménye. Bűnt követtünk el, és Isten megkönnyörült rajtunk. Bűnt követtünk el, és aztán Isten kivárta, amíg beláttuk, és amíg megbántunk, és nem sújtott le ránk. Hogy kegyelmes az Isten. Legyen ez egy nagyon mély hála a szívünkbe, erre hívlak benneteket. Azt gondolom, hogy ettől senki nem érintetlen, ahol most itt vagyunk. És ezzel kell kezdenünk, mert ez óv meg bennünket a farizeusságtól, ez óv meg bennünket attól, hogy bárkit is úgy tekintsünk, hogy na ez micsoda egy ember, hogy adjunk hálát az Istennek azért, hogy még élünk. A másik dolog, amire hívlak téged, hogyha most van a szívedben, az életedben olyan bűn, amit tudod, hogy ott van, és imámmal küzdesz csak, akkor vadd meg ezt az Istennek, és tedd tisztává az életedet. És a harmadik, amire hívlak, ez pedig nem, tehát nem azt kérném, hogy úgy imádkozunk, hogy Uram, segíts, hogy tisztán élhessek. Mert az Úr segít, hanem nekünk kell hozni döntést, hogy ha van olyan dolog, amiben azt mondod, hogy most tudsz dönteni, akkor döntsél, hogy ezt eldöntöttem, hogy ezt megváltoztatom az életembe. És emellett, ha döntést hozol, az is legyen, hogyha van olyan, aki felé van szolgálatod, hogy a több időt szánsz emberi kapcsolatokra, akkor tedd meg, mert ez az, amitől egy gyülekezet igazán jó lehet. Tehát adjunk hálát azért, hogy még élünk, valljuk meg a mi bűneinket az Úr előtt, és tegyük le, amit most mond az Úr, és tegyünk lépést is. Én most azt kérem tőletek, hogy csendben mindenki magában imádkozzon, és utána majd egy imádsággal én szeretném befejezni